Kiskutyát venni, vagy kutyát örökbe fogadni az egyik legjobb dolog a világon, azt gondolom, hogy ezzel a podcast hallgatóinak többsége is egyetért. Van, aki hirtelen dönt erről, másik évekig érlelik a döntést, és még akkor is bizonytalanok, ezért meghívtam egy szakértőt, hogy megkérdezzem, mire figyeljünk, mit gondoljunk át, amikor úgy döntünk, hogy kutyát veszünk magunk mellé. Hiszen ez egy másik élő lény, akinek a sorsáról döntünk, és akivel remélhetőleg hosszú éveken át megosztjuk a mindennapjainkat. A podcast mai adásának vendége a Mancs Mentor, vagyis Ezt Látó Judit, rehabilitációs kutyakiképző és kutyagazdi mentál tréner. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Judit.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
A podcast adásaiban többször szóba került már, hogy a felelős állattartás alapja a felelős döntés arról, hogy milyen fajú, fajtájú, habitusú, méretű állatot, illetve hát kutyát válasszunk. Vagy még egy lépésen hátrébb lépve, hogy egyáltalán az adott élethelyzetünk, vagy akár anyagi helyzetünk alkalmas-e arra, hogy kutyánk legyen. De hogy látod ezt? Mennyire kell ezeket a dolgokat? Tehát, hogy mennyire mérlegelni, mennyire kell egészen a KIH-hoz elmennünk?
Ez egy nagyon fontos és nagyon jó kérdés. A tudatosság, amit itt hangsúlyoznék, hogy amikor úgy érzi valaki, hogy én szeretnék egy társállatot, szeretnék egy kutyát, akkor ne a következő lépés legyen az, hogy keresek gyorsan a hirdetés útján, vagy fölmegyek az első menhely honlapjára. Ez is jó, hogyha mondjuk valaki nézelődik, de én azt javasolnám, hogy amikor megfogalmazódik a vágy, akkor üljünk le egy papírral és egy ceruzával, vagy tollal, és kezdjünk egy listát írni, hogy milyen lehetőségeink vannak, mennyi szabadidőnk van egy nap, akár ugye a kiadások miatt, ami nagyon nem utolsó szempont, írni egy listát arról, hogy milyen kiadásaink vannak egy hónapban, összeszedni, hogy mennyibe kerül egy kisállat, a takarmányozás, ugye az élelmezése, az állatorvos, a felszerelés, tehát egy tudatos döntéshez hozzátartozik az is, hogy átgondolom, leülök, és magam elé egy papírlapra kihelyezem azokat a gondolatokat, azokat a pontokat, amikkel szembe kell néznem. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a jövő az lesz, hogy amikor valaki egy ilyen nagy döntés előtt áll, akkor megkeres egy szakembert. Hogy ne csak a kutyaiskolába találkozzunk, hanem én azt javaslom, hogy aki most hallgat bennünket, és szeretne kiskutyát, keressen fel egy trénert, hívja fel telefonon, és már az első, vagy inkább a nulladik lépésnél kérjünk segítséget. Akár közösen gondolkodhatunk. Nem sokan, de talán azt mondhatnám, hogy most így az elmúlt időszakban meglepően többen, mint korábban kerestek ilyen hasonló döntés előtt, és nagyon-nagyon jó, amikor egy szakember segítségével át tudjuk gondolni részletesen, pontokra szedve, hogy mi az, ami ránk vár, milyen lehetőségeink vannak, és az sok mindent egyébként behatárol.
Pár dolgot említettél, hogy miket írjunk le arra a kockás vagy nem kockás papírra. Talán az egyik legfontosabb, amit én magam számára feljegyeztem, mint fontos szempontot, vagy mint alapvetést, hogy azt kell mindenképpen látnom, hogy mennyi időt tudok fordítani az állatra. Mert hiába van nekem pénzem, hiába tudom megvenni a legcsillivillibb fekhelyet, vagy ketrecet, vagy kenelt, vagy bármit az állat számára, vagy kutyaruhát, vagy akármit, és hiába tudom minden hónapban elvinni a kutya kozmetikushoz, ha nem tudok vele kellő időt tölteni, akkor az állat nem lesz a társam, és nem várhatom el tőle azokat a viselkedésformákat, amiket egyébként úgy gondolok, hogy majd tök jó lesz nekünk együtt.
Ó, igen, ezek annyira jó gondolatok, amiket mondtál. Minőségi idő. Az állatnak is szüksége van rá, a kutyatársunknak is szüksége van rá, és nagyon sok gazdival szoktam erről beszélgetni, pontosan erre rákérdezni, amikor jönnek egy-egy problémával, megkeresnek, hogy így vagy úgy viselkedik a kutya, szétrágott ezt-azt, vagy tombol őrjönk, bonyít egész nap, hogy jó, hát akkor nézzük át a napi rendet, hogy mennyi idő az, amit a kutyádra szánsz. És ez nem az, hogy amennyihez kedved van, hanem amennyi, ténylegesen amennyire annak az állatnak szüksége van. Mert a minimum a napi kétszeri séta. De jobb lenne, hogyha ez legalább három lenne. És ugye annak is mennyi idő. Na most nyilván egészen mást igényel egyes fajta, tehát más az intenzitás, másfajta foglalkozás. Na és akkor itt jön be az a tudatos döntésnél, hogy milyen kutyát is szeretnél. szeretnék milyen fajtát, mert egy csihuahuának egészen más igényei vannak, mint mondjuk egy border collie-nak. Szóval a tudatossághoz hozzátartozik az is, igen, hogy tudom, hogy én, mit tudom én, 9-től délután vagy este 6-ig dolgozom, na és akkor itt meg is állhatunk egy pillanatra, hogy azért azt ne várjuk el, nem olyan természetes annak a kis állatnak, hogy ő egyedül otthon, mert ebből azért nagyon-nagyon sok probléma szokott aztán születni, hogy ott a kutya azt az időt, azt mivel tölti.
Hát és lehet, hogy 9-től 6-ig dolgozom, vagy 5-ig csak, de még beérek a munkahelyemre, meg még hazaérek, és közben elmegyek vásárolni, vagy igen, találkozom a barátaimmal, ugye az időtáv az egyre inkább kitolódik.
Így van. Na most persze nem akarom senkinek a kedvét elvenni, aki nyilván 8 órában dolgozik a legtöbb ember. Mindent meg lehet oldani, na és ezért van szükség egy szakemberre, aki segít átgondolni, esetleg ugyanúgy egy másik táblázatban egy ilyen time management-tel esetleg beleilleszteni a kis állatot, a kutyatársunkat az életünkbe. Nem lehetetlen, de a tudatosság az nagyon fontos.
Amikor itt volt nálam Vámosi Nagy Nóra, a kutyatréner, ő úgy fogalmazott, hogy a kutyák a mai világban javarészt munkanélküliek, ezért nagyon fontos, hogy feladatokat adjunk nekik, különben viselkedés problémák alakulhatnak ki. Erre is gondolsz, ugye? Tehát, hogy én ha reggel elviszem egy gyors sétára a kutyust, majd bezárom a lakásba, és este 6-kor hazamegyek, akkor nem feltétlenül kell azon csodálkoznom, hogyha szétkapta a lábtörlőt, mint Foxy.
Igen, és akkor örüljünk, hogy csak a lábtörlőt, és nem valami olyan tárgyat, ami azért jóval drágább. Szóval abszolút egyetértek, hát nyilván a napi 2 séta, amit ugye általában az emberek így adnak a kutyáiknak, az nagyon kevés, hogyha nem megfelelő idő, mennyiség, ugye a fajtát tekintve, és az adott egyedet, tehát lehet, hogy egy fajtának mondjuk a leírás szerint több mozgásra van szüksége, de annak az egynek, akit esetleg örökbe fogadtunk, valamilyen oknál fogva mégsem. Nem elég a kutyát lemozgatni, mentálisan is le kell fárasztani. De ez sem megugorhatatlan, és itt kell a szakember megint, hogy én is tudok olyan ötleteket adni a gazdiknak, hogy nagyon klassz, otthon megtalálható, felelhető tárgyakból, hogy tudunk nagyon klassz játékokat, szimat munkára, hanguló játékokat
például
kitalálni.
Igen, tehát sokféle játék van, de talán az a legfontosabb, hogy valóban azt az időt, amit a kutyával töltünk, azt velük töltsük. Én eléggé kritikus vagyok magunkkal, kutyatartókkal, vagy állattartókkal szemben, és attól mondjuk kiráz a hideg, amikor azt látom, hogy valaki sétáltatja a kutyát, és közben a mobiltelefonját nézegeti. Tehát tulajdonképpen nem a kutyával van. A kutya elmegy, pisil, kakil, nem tudom, néha még arra se figyel, hogy éppen ürített a kutya, és föl kéne szedni a kakis zacskóval, tehát hogyha nem vagyok az állattal, még akkor sem, amikor elvileg vele vagyok, akkor mikor vagyok vele?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ráadásul a kutyának igénye is van a gazdájára, tehát a sétát sem úgy kell elképzelni, hogy elől megy a kutya, mögötte lobog a gazda, hanem kommunikáljunk a kutyával séta közben is, dicsérjük meg, figyeljük a kutyát, figyelnünk kellene a kutyát, hogy van-e esetleg, ami nem tetszik neki, van-e esetleg, amitől fél, tehát, hogy ugye ez egy ideális állapot, amikor békésen sétálgat a kis kutya, de sajnos azt kell mondanom, hogy órákon át lehetne elemezni az okokat, hogy miért, de nagyon sok a viselkedés problémás kutya, akiket nem olyan egyszerű sétáltatni, tehát már itt megdől az, hogy a mobiltelefonnal, vagy éppen a barátommal, barátnőmmel beszélgetek, miközben a kiskutyám elvégzi a dolgát. Nem, legyünk együtt, sétáljunk együtt, fedezzük fel együtt a környéket, és ugye városi kutyákról, ha beszélünk, akkor én arra is felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy ha belvárosban is laknak, hogy minél többször vigyük olyan területre a kutyát, ami zöld, ahol lehet szimatolni. Borzasztóan fontos a kutyának, hogy szimatoljon, hogy minél több kutyás inger érje, tehát olyan, ami most persze nem jól fogalmaztam, de érted, tehát, hogy
csak a másik
ami
a
kutyának
a szaga.
Igen, tehát én megmondom őszintén, fáj a szívem a belvárosi kutyákért, és elnézést a belvárosi gazdiktól, de borzasztó ez a zaj, az autók, a szagok, hogy alig van zöld felület. Nem azt mondom, hogy belvárosban ne tartsunk kutyát, de hogy vigyük minél több ször, ahányszor csak lehet erdőbe sétálni, hogy lehessen igazi kutya.
Mit látsz, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy kutyát szeretne, és hozzád fordul, akkor mi a fő motiváció? Mit mond, miért szeretne ezt a kérdést felszoktad tenni?
Hát persze.
És mi a válasz?
Hát változatos, de leginkább, hogyha így átlagot kellene mondjuk vonnom, akkor társnak, tehát akár hiánypótlás, tehát most már elég sok olyan fiatal pár van, akik gyerekvállalás előtt kutyát kvázi kipróbálják, hogy tudják beilleszteni az életükbe. Idős embereknél is ugye nagyon sok olyan idős gazdin van, akik ajándékba kapták a családtól, hát ez nem mindig sikeres, az ilyen ajándékok. Erről beszéltünk
korábban Sátori Ágival, hogy nem annyira jó ötlet kutyát, vagy bármilyen állatot ajándékozni.
Nem feltétlenül mindig rossz, de az esetek többségében nem a legjobb ötlet. Tehát inkább olyan emberek, akik társra vágynak, és egyedül érzik magukat. Na most ez persze nem mindig jó a kutyáknak, tehát hogy emberpótlék az nem a kutyának való feladat. De leggyakrabban ez az ok.
Mi az, amikor úgy érzed te szakmailag, ugye te mentálhigiénés szakember is vagy, hogy ne fogadjunk állatot abban az élethelyzetünkben semmiképpen örökbe?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
Tehát vannak-e olyan élethelyzetek, vannak-e olyan mentális, vagy fizikális, vagy bármilyen körülmények, amikor ne, tehát akkor halasszunk? Uh-huh. Tehát például én elváltam, és borzasztóan szomorú vagyok, és szeretném, ha valaki ezt a szomorúságomat oldaná, vagy mondjuk nem vagyok éppen teljesen kerekpszichés állapotban.
Na, hát amikor nem vagyok teljes kerekpszichés állapotban, akkor ne az elsődleges az legyen, hogy akkor azonnal beszerzek egy kis kutyát, hanem keressek fel egy segítő szakembert, és menjek el egy-két segítőbeszélgetésre, vagy egy pszichológushoz, vigyek végig egy terápiás munkát, mert a kutyáknak ez nem annyira kellemes, amikor nekik kell kvázi pótolni valamit. Ugye tudjuk, hogy a kutyák nagyon a gazdára hangolódnak, és számtalan esetben előfordult, hogy ugyanazokat a tüneteket, külsőt, akár hányás, akár rosszulét, akár leveltség a kutya is produkálja. Tehát visszatérve az alapkérdésedre, amikor valakinek diagnosztizált betegsége van, pszichológiai értelemben segítségre szorul, akkor először inkább a pszichológus és a pszichiáter, és utána, amikor már valaki jól van, akkor keressen maga mellé egy kis állatot, és kérjen egy szakember véleményt mindenképpen.
A viselkedés problémáknak ugye azért is lehet egy oka, hogy nem vagyok éppen teljesen jól, mert nem tudom az állatot figyelni, mert magammal vagyok elfoglalva.
Igen, sok esetben egyébként segíthet az állat. Tehát ugye minden eset más, nem lehet egy ilyen nagy kalapba beletenni mindent, és azt mondani, hogy na, nem. Mert hogy van, amikor segít, de én azt javaslom, hogyha úgy beborult a fejünk fölött az ég, akkor először egy segítő szakember, aki nekünk segít, kicsit helyre ráz minket lelkileg, akár egy-két beszélgetéssel, akár, ahogy mondtam, terápiával, és amikor ő azt javasolja, hogy na most, akkor viszont nyugodtan válasszunk magunk mellé egy kis állatot, ugyanis a kutya ad egy keretet a hétköznapoknak, az nagyon sok esetben segít, hogy van, aki vár, van, aki örül neked, főleg egy veszteség esetén, tehát akár
akiről
egy...
Akiről gondoskodni kell.
Akiről gondoskodni lehet. Idős embereket ugye említettem korábban, idős embereknek is ilyen szempontból egy segítség, hogy nincs egész nap egyedül, van kire főzni, van, akit kell vinni sétálni, van, akiért lehet aggódni, hogyha a család messze lakik. Szóval azért ez egy nagyon komplex és összetett kérdés.
Mennyire jellemző az, hogy akik téged megkeresnek azzal, hogy szeretnének kis állatot maguk mellé, kutyát konkrétan, ők a divatfajták irányába orientálódnak?
Ó, hát igen, belenyúltál a mélykosba. Az a helyzet, hogy én már megkapom a gazdát és a kutyát egyben, a divatfajták, tehát ezekre a kis kavapókra és hasonlókra, tehát
hát,
a dudlimudlikra.
Hát, gondolok például esetben, tehát, hogy valaki azt hallotta,
hát,
hogy eddig a border collie volt, a legokosabb a világon, most a malinois a legokosabb, és akkor nekem
hát
malinois
kell. Hát ki mondja azt, hogy mi a legokosabb,
hát,
ugye?
Hát mondjuk olvastuk-a valahol.
Igen, most a malinois egy nagyon népszerű fajta, mert nagyon klasszak a videók, amikor gyönyörű szépen követi a gazdit, és mint a robot úgy közlekedik. Na most azért itt álljunk meg egy pillanatra. Amíg egy kutya eljut arra a szintre, amit a YouTube-on, különböző videó megosztókon, a filmekben látunk, azért az kőkemény hónapok, de inkább azt mondom, hogy évek munkája.
Köszönöm, hogy ezt mondod, mert én azt tapasztalom, és azt látom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az okos kutya az a fánterem, levesszük, igen, leakasztjuk, hazavisszük.
És már ott van.
És már okos. Mm-hmm. És az okos kutya az ugyanúgy viselkedik, ahogy te mondod a filmekben, ahogy igen, látjuk, vagy a videókon látjuk, és emögött nincs munka. Én viszont azt gondolom, amit te is mondasz, hogy egy okos gyerek is akkor okos, ha megtanítjuk írni, olvasni, számolni, és hagyjuk, hogy egyébként fejlődjön a tudása az iskola által. De attól, ha csak hagyjuk nőni, mint a dudvát az udvaron, akkor ő bármilyen képességekkel rendelkezik, ő nem lesz okos.
Így van, és ugye említetted az otthont, hogy akkor az borzasztó fontos, hogyha egy kis kutya hozzánk kerül, és már feltételezzük a tudatos fajtaválasztás, jó esetben egy szakember is segített ebben, hogy pont olyat válasszunk. Ne olyat, amit esetleg megszerettünk, vagy megtetszett egy ilyen okos videóból, hanem ami ténylegesen hozzánk passzol. Tehát, hogyha megvan ez a kölyök kutya, akkor az első naptól kezdve a tanulás, a szocializáció, az nem a kutyasuliban, meg a kutyaoviban kezdődik, hanem az otthon. És akkor onnan, a 0 kilométer kőtől együtt szépen elindulunk az úton, na és itt is milyen jó lenne, ha lenne egy tréner, aki otthon tud segíteni, hogy amíg ugye megkapja a kölyök, ha ténylegesen egy olyan, most egy ilyen képzeletbeli történetben,
ideális
egy ideális helyzetben, amikor egy tenyésztőtől, törzskönyvvel, egészségügyi garanciákkal szépen megfelelő időben 8-9-10 hetesen hozzánk kerül a kölyök, akkor megkapja az összes védőoltást, tehát végigpörög a védőoltás program, és utána elvihetjük nyilván iskolába és óvodába, de addig otthon nagyon sokat kell foglalkozni azzal a kiskutyával, tudatosan, tehát nem csak az internetről összegyűjtött információk alapján, hogy az a kutya olyan legyen, mint a videóban. Igen.
Még egy pillanatra a fajta választásnál maradva, a milyen kutya illik az én személyiségemhez, életmódomhoz, koromhoz, ugye fizikai állapotomhoz. Itt azért nagyon-nagyon sok mindent kell, ugye, mérlegelnünk?
Hogyne, nagyon.
Milyen kérdéseket tegyünk föl magunknak, amikor úgy döntünk, hogy kutyánk legyen? Tehát menjünk vissza egy picit a korábbi fehér papírhoz,
fehér
egy kockás
papír
papírhoz,
és a toll. Mi a vágyunk, mi az, ami úgy nagyon tetszik, és esetleg a korábbi tapasztalatainkat is érdemes átgondolni, hogy gyerekkorunkban milyen kutya volt, hogy milyen érzéseink voltak ezzel a gyerekkori kutyával kapcsolatban. Tehát ugye most olyan kérdéseket vársz tőlem, ami ilyen standard, és akkor mindenkire passzol. Ezért én csak azt javasolnám, hogy tényleg menjünk el egy szakemberhez, aki fel tud tenni megfelelő kérdést. És azért mondom ezt, mert nekem van egy rajzvizsgálati szaktanácsadó diplomám, és nem egy esetben elővettem a rajzvizsgálati eszközöket, amikor hozzám fordult egy-két gazdi, mert azért előfordult ilyen, hogy na, hát akkor szeretnék valamit, de hogy jó lesz-e az nekem, és én például rajzvizsgálati eszközökkel nagyszerűen ott volt fehéren-feketén, hogy ő tulajdonképpen mit gondol, mit érez. De hogyha otthon vagyunk a négy fal között, akkor írjuk le, hogy mi az a fajta, amit szeretnénk, mert szerintem, amikor valakiben megfogalmazódik a vágy, hogy hú, én szeretnék egy kis kutyát, akkor már úgy nagyjából azt is tudjuk, hogy örökbefogadni szeretnék, vagy kölyköt szeretnék tenyésztőtől. Zárójel, van-e rá pénzem, hogy ne a szaporítók pénztárcáját gazdagítsuk, de ezt felejtsük is el, tehát, hogy ugye csak tenyésztőtől és törzskönyvvel. És akkor utána szerintem az már a következő lépés, az pontosan tudja az ember, hogy ó, én ilyenre vágynék. Jó? És akkor az ezutáni lépés pedig az, hogy elővehetjük a polcról a fajta leírókönyvet, vagy beütjük a Google-ba, és olvasunk utána, hogyha éppen nincs mellettünk egy szakember, hogy mit kell tudni arról a fajtáról.
És higgyük el, hogy az tényleg úgy van, ugye?
Ez így van. A fajta jelleget leíró, tehát a tulajdonságok azok azért annak higgyünk. Nyilván, és ezt gazdiknak is mindig elmondjuk, mi szakértők is, hogy egyéni különbségek vannak, mint ahogy emberek is mások vagyunk. Tehát, hogyha van egy fajta, akkor azon belül is vannak egyéni különbségek, hogy ki
persze,
milyen személyiség.
De például visszatérve mondjuk a Malinoára, hogy egy pásztor vagy egy juhászkutyától, azért azt nem várjuk el, hogy egész nap a kanapén fog heverni.
Biztos, hogy nem fog egész nap a kanapén heverni, és biztos, hogy a mi értékrendünk szerint rosszaságot fog csinálni. És azért hangsúlyoztam ezt ki, mert a kutyának az nem rosszaság, ő csak elfoglalta magát, hiszen unatkozik. És itt ezért fontos a tudatos fajta választás, hogy nagyon klassz, hogy border collie-k ugye a dog dancingben, vagy ahogy látjuk a videóban, és a border collie is egy nagyon népszerű fajta, azonban olvasunk már utána, hogy ő mire lett kitenyésztve, és hogy mi volt az irány, mi volt a terv ezzel a fajtával. Tehát ő egy munkakutya gyakorlatilag, akinek feladata van. Most egy ilyen típusú kutyát bekényszeríteni a négy fal közé, úgy, hogy egyébként nem fárasztjuk le, mert hozzáteszem, azért a kutyák nem egész nap pörögnek, tehát a kutyások pontosan tudják, hogy a nap nagy részében azért alszanak, de ahhoz, hogy egy kutya kiegyensúlyozott legyen, és ő napközben aludjon, ahhoz előtte jól le kell fárasztani.
Mi a helyzet az örökbefogadással? Ugye volt itt az adásban Németh Réka az Eszkuláp Állatvédő Egyesülettől, és azt mondta, hogy az egyik legfontosabb, hogy senki ne essen kétségben, hogyha a kutyavásárlás vagy örökbefogadás után nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezte, mert valószínűleg nem úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy eltervezte. És például arról is beszélgettünk abban az adásban, hogy mennyire irreális elvárás, a hálás kutya kép az örökbefogadók részéről.
Igen. Ó, ez is de jó téma. Valóban, tehát az örökbefogadás az egy nagyon, nagyon klassz dolog, és nagyon az ember szívét nagyon megmelengeti, hogy de jó, segítettem egy négy lábúnak.
De nagyon nem egyszerű.
Nagyon nem egyszerű. Nekem is volt örökbefogadott kutyám, ráadásul ő balesetes is volt, tehát műtötték, úgy került be, elütötte az autó, egy angol setter volt. És hát eszembe nem jutott volna, hogy legyen hálás. Nagyon szerettük egymást, örömmel töltött el minden nap, ahogy nyiladozik, és ugye itt van, ugye a mentett kutya egészen más ilyen szempontból lelkileg, hogy akkor legyen így a kicsit szakmámba vágó, mint egy idézőjelben búra alól egy jó tenyésztőtől elhozott dédelgetett széltől is
óvott. Főleg, ha nem mondjuk pár éves kutyáról beszélünk.
Így van, így van. Tehát ott azért van már feltételezhető egy traumatizált előélet. A hálát, azt mi emberek szeretnénk, de a kutya nem ismeri a hála szót, hogy az mit jelent. Örüljünk minden egyes napnak. Örülnek el a nagyon kicsi lépéseknek is. Örülni kell annak, ha ránk néz a kutya, ha szemünkbe néz, mert akkor azt feltételezhetjük, hogy már kezd bízni, hogy már bízik bennünk, hogy keresi a tekintetünket. Mindig dicsérjük meg. Örüljünk annak, hogyha esetleg el tudunk menni vele sétálni, de ne essünk kétségbe, ha nem megy az első időszakban, mert retteg, mert fél. És ilyen esetben viszont tényleg nem megkerülhető egy hozzáértő, pirossal aláhúzom, hozzáértő tréner segítsége, aki nem averzív eszközöket használ, hanem pozitív megerősítés módszerével dolgozik, ami nem egyenlő a cukizással és a dajkálgatással, és ő tud segíteni.
Olvastam valahol egy ilyen 3-3-3 szabályról, ez számodra nyilván mond valamit, én ezt de most találkoztam először, mikor készültem az adásra, hogy az örökbefogadott kutya 3 napig még ugye abszolút szinte nincs ott, mert stressz alatt van, hiába mondjuk sokkal jobb körülmények között van, mint egy menhelyen, de mégiscsak egy újabb hely, amit meg kell szoknia. 3 hét, mire elkezdi megtalálni a helyét a rendszerben, és 3 hónap, mire tulajdonképpen elkezdi otthon érezni magát valóban.
Igen, én azért nem vagyok ennyire szigorú, tehát nem kötök
ezek
ilyen...
Ezek nyilván nem igen, tehát kőbe vésettek, de hogy nagyjából.
Igen, nagyjából. Ez mondjuk arra jó, hogy az ember ténylegesen ne legyen annyira telhetetlen, és ne gondolja azt, hogy onnantól kezdve, hogy én kihoztam a kutyát a menhelyről, már ő biztonságban érzi magát, már pontosan tudja, hogy a világon mennyire jó dolga lesz nálam, és sosem volt ilyen jó. Tehát arra mindenképpen jó, hogy tudatosítsa az újdonsült gazdiban, hogy azért itt az időnek nagy szerepe van abban, hogy a kutya jól legyen, de azért nem ennyire kőbe vésettek ezek a szabályok. Mert például emlékszem, nagyon régen volt, több mint 20 évvel ezelőtt, hogy örökbe fogadtam Daisy-t, és Daisy egy évig teljesen néma volt. Egy év után kezdett el egyáltalán ugatni, tehát hangot kiadni a száján, és akkor éreztem azt, pedig akkor még nem voltam ennyire tudatos gazdi, és nem volt ilyen nagy szakirodalom akkor még, nem tudtunk ennyi mindent a kutyáról etológiai szempontból sem, de azt tudtam, hogy ez már nagy dolog. Egy év, nem fél, nem 3 hónap.
Én azt annyira mondom, mások. Hogy nekem 3 év betelt, mire az én örökbefogadott kutyám már azt gondolom, hogy maximálisan megbízik bennem, és teljesen otthon érzi magát. nagyon-nagyon hosszú idő volt,
igen,
amíg teljesen összesimultunk. És ő egy felnőtt kutya volt, 3 éves, és 6 éves lett, mire ezt az összesimulást maximálisan el tudtunk érni, és addig nagyon sok minden történt velünk, de ezt az időt nem tudtuk összezsugorítani, vagy megspórolni.
És olyan jó, hogy ezt így elmondod, és olyan jó látni közben az arcodat, mert hogy nagyon sok minden van a mosoly mögött, meg párásodik a szemed, így mondom a hallgatóknak, és ezt nekem nagyon jó látni, mert azt feltételezem, hogy ez egy nagyon kőkemény meló lehetett, ezek a napok, hetek, hónapok és évek, és ez nagyon fontos egyébként, hogy a hallgatók is értsék, akik esetleg örökbefogadás előtt állnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon türelmesnek és kitartónak kell lenni egy örökbefogadott mentett kutyával. És azt mondhatnám, hogy a kutya egyébként is egy nagyon jó önismereti, hát nem is tudom, egy tükröt tart nekünk sokszor. Kölyök nevelése sem egyszerű, egy sima, teljesen oké kölyök nevelése sem, na de egy örökbefogadásnál azért nagyon sokszor úgy megállhatunk, és így kicsit ránézhetünk magunkra, hogy jó, most akkor ebben a helyzetben vagyok, idegesít a kutya viselkedése, miért nem hálás, miért nem mutatja a hálát, de hogy hogy szól ez rólam? Mi ebben az egészben az én elvárásom? Nagyon-nagyon sokat lehet tanulni magunkról önismereti szempontból.
Igen, ez így van, és kárhány kutyám volt eddig, mindegyik másmilyen volt, mindegyik másképp került hozzám, volt, aki több kölyök volt, és volt, aki ugye, mint most zsája nagyobb korában, vagy felnőtt korában, de talán vele küzdöttem a legtöbbet, pedig azt gondoltam a legelején, amit itt most felhoztunk, hogy igen, majd ez a kutya milyen hálás lesz, és majd mennyire klassz lesz neki, hogy én hazaviszem egy nagyon klassz élettérbe, és rengeteget sétálunk, és persze egy csomó mindenről le kellett tennem az elvárásaimból, engedni kellett, és amit mondasz, az nagyon, nagyon is úgy van, hogy ahogy az emberekkel szemben vannak elvárásaink, ugyanúgy az állatainkkal szemben is vannak elvárásaink, és ugyanúgy meg kell vizsgálnunk, hogy ezek mennyire reálisak, és bizony valamit el kell engednünk. Azt mondd meg még kérlek, hogy mi az, amit még azoknak tudnál javasolni, akik most állnak kutya örökbefogadás vagy kutya vásárlás előtt, hiszen azt említetted, hogy ugye lelkileg is érdemes fölkészülni, illetve abból a szempontból is érdemes felkészülni, hogy már 0 kilométernél, akár az egy pici kutyáról szól, vagy akár egy már idősebb kutyáról szól, tehát a 0 kilométertől tudatosan foglalkozzunk vele otthon.
A tanítással kapcsolatban, illetve a tudatos felkészüléssel kapcsolatban tényleg a legfontosabb lenne, ami még nem annyira van benne a gyakorlatban és a köztudatban, hogy legyen mellettünk egy szakember. Én magam is egyébként úgy dolgozom, egy egészen más rendszerbe gondolkodom, mint az átlag trénerek. Olyan vagyok, mint a védőnő. Ugye a védőnő is ott van, gyakorlatilag onnantól, hogy megkapja a kismama a kiskönyvet, és én is jelen vagyok, amikor megkeres mondjuk a gazdi, és elkezdünk beszélgetni, és utána végig kísérem a folyamatot, tehát amit ebből ki akartam hozni gyakorlatilag, hogy nagyon jó lenne, hogyha tényleg komolyan vennénk azt, hogy keressünk magunk mellé egy szakembert, aki segíti ezt a folyamatot. Még nem ott tartunk, hogy ülfekszik-et kell tanulni a kutyának, szerintem nem is az a legfontosabb, de hogy ott legyen, mert nekünk is egy biztonságérzetet ad. És én azt tapasztalom, hogy sok kutyás gazdik, tehát nagyon sok kutyája volt a gazdinak, egy újabb kölyökkel megérkezik a tanfolyamomra, és azt mondja, hogy most vagyok itt először, de most érzem azt, hogy nagyon sok kutyám volt, de mégsem tudok semmit. Tehát ennek a belátása is. Tehát hiába volt több kutyánk, minden kutya más.
Ezt alá tudom támasztani.
Igen. Tehát tényleg, ha elhatároztuk, hogy kell egy kutya, vagy nagyon jó lenne egy kutyatárs, akkor keressünk egy szakembert, aki segít nekünk az első lépésektől, segít választani a fajtát, segít választani esetleg a menhelyen, és most gondolkozom, hogy annyi minden lenne, de tényleg a tudatosság, és amiről már egyszer beszéltünk mi 4 szem közt telefonon, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy fú, most jó lenne egy kölyök, akkor elkezdi keresgélni az almokat, vagy rákeres egy menhely honlapján, és nézi a fotókat. Szerintem nagyon fontos az első benyomás is, hogy ott legyen az a szikra. Aztán persze ez még módosulhat, meg mondhatják azt a menhelyen, hogy ez a kutya mégsem passzol hozzád, inkább válaszd azt, de erre az első látásra szerelem.
Igen, szerintem ebben hiszel, ezt
mondtad. Én nagyon hiszek, mert én azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy a nehézségeket, az éjszakázásokat, a bepisilést, bekakilást, hányást, bocsánat, hogy ezek hozzátartoznak, hogy fel kell kelni éjszaka, hogy le kell vinni, és ez így lehet egy mentett kutya esetében is, tehát nem kell ahhoz kölyök kutya. Szóval, hogy a kezdeti nehézségeket, illetve hogy haladunk az úton, a felmerülő nehézségeket, bosszankodás nélkül, vagy kevesebb bosszankodással át tudjuk vészelni, mert hogyha ránézel arra a kutyára, akkor el kell, hogy öntsön a szeretet, és ugyanúgy ugye a különböző hormonok a szervezetünkben, tehát ezt már tudjuk, megvannak rá a kutatások, hogy milyen jótékony dolgok indulnak el a gazdi, és a kutya szervezetében is, tehát kell ez az első szikra.
Igen, erről tényleg beszéltünk, és én akkor elmondtam neked, hogy nálunk nem volt ez első látásra szerelem, és tulajdonképpen a barátnőmnek ajánlottam ezt a kutyát, a Zsáját, aki mondta, hogy jaj, hagyjál már, neked most éppen nincsen kutyát, hozd el te. És akkor mondtam, hogy nekem nem kell, milyen kis csufi, nézd meg. És most, ha azt mondaná valaki Zsájára, hogy csufi, én is megsértődnék.
Ugye?
Mert egyáltalán nem csufi.
Mert már látod, mert őt már nem úgy látod.
Jó, rövidebb is a szőre, és nekem ez így jobban tetszik. De természetesen megkövetem Zsáját az akkori énjében is, és nyilván könnyebb lett volna, hogyha első pillanattól elönt engem ez a fajta jaj, úristen, de édes kiskutya érzés, nem öntött el, és őszintén megmondom neked, nem tudom megmondani, hogy Zsáját miért választottam végül. Habitusában nagyon jól illik hozzám, ez kétségtelen, tehát egy abszolút mozgékony és nagyon energikus kutya, amilyennek én is gondolom magam, de azért ez az összecsiszolódás lehet, hogy egyszerűbb lett volna, hogyha ez a cukiság faktor bennem van az, hogy úristen, ő milyen édes. Ez egy kihívás volt számomra, és szerintem rengeteget tanultam ebből az egészből.
És egyébként...
Meg bocsánat, tanulok hogy, most is.
Igen, hogy ezt szabadba vágok, de olyan fontos ez, amit most mondtál, mert ugye a folyamatról beszélsz, hogy mennyit tanultál. És én ezt nem győzöm hangsúlyozni a gazdiknak, akik jönnek a különböző elvárásaikkal tanulni. Sosincs kész kutya, mint ahogy mi sem vagyunk soha kész, mi is az úton vagyunk. Én mindig el szoktam mondani a gazdiknak, hogy ne a célt nézd, nem a cél a fontos, az is jó legyen, de az utat élvezd a kutyáddal, hogy együtt vagytok, hogy mennyire ügyes, és hogy mennyire meg akar neked felelni. És sokszor arra is jó egy szakember, egy tréner, aki kellő érzékenységgel tudja az adott párost nézni, hogy megállítsa a pillanatot, és azt mondja, hogy nézd csak, nézd, milyen szépen nézett rád, nézd, mennyire szépen csinálta ezt a feladatot, mennyire szépen megy már melletted, és hogy szóval, hogy néha ezeket is ki kell hangsúlyozni a gazdiknak, és nagyon sokszor elmondom azt is a gazdiaimnak, hogy léci, minden napot élvezz a kutyáddal, hiszen nem tudhatod, hogy meddig tart, és nem az a fontos, hogy majd mikor lesz a jól nevelt kutya, hanem ő úgy, ahogy van a te társad, akivel a nap minden pillanatát élvezni kell, hiszen azért van.
Judit, ez olyan szép gondolat volt, hogy szerintem ezt ne roncsuk el, és zárjuk itt le ezt a mai beszélgetést. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a podcast adásában. Ezt látó Judit volt a vendégem.